Drága barátaim, a Sanhedrin traktátus 10-es lapját fogjuk tanulni, a 9-es lap végén tartunk, és tegnap, ha visszaemlékeztek, nagyon egzotikus témával fejeztük be. Tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy ha valaki elkövet egy bűnt, akkor saját magára nézve nem tehet terhelő vallomást, mert az ember ugyanúgy nem tehet magára nézve terhelő vallomást, mint ahogy egy rokonára nem tehet terhelő vallomást, hiszen az ember saját magának a legközelebbi rokona, tehát így módon saját magára nem lehet terhelő vallomást tenni. Kérdés az volt, hogyha valaki mondjuk, itt a egzotikus példa az, hogy arról szólt, hogy valaki egy tiltott nemi kapcsolatban egy passzív fél, akkor a másik félre, aki viszont az aktív fél volt, tehet-e olyan terhelő vallomást, amivel magát közben nem teszi tanúvallomásra alkalmatlannak, hiszen hogyha magára nem tehet terhelő vallomást, akkor pal ginandi burei, akkor szétválasztjuk a mondását, és azt a részét a mondásának, ami arról szól, hogy saját magára nézve is terhel az, amit mond, azt nem hisszük el, de azt a részt, amit a másik félre mondott, azt elhisszük. Most ennek a folytatása képpen fogja Rave mondani a következő eseteket, amelyek hasonlítanak ehhez a tegnap tárgyalt ügyhöz. Amer Rave, plöjni bál isti uváhe mit starfin le harga, jáve löj le harga. Valaki azt mondja, hogy XY megcsalt, tehát XY-nal megcsalt a feleségem. Akkor XY-ra nézve ő, meg még egy tanú tanúskodhatnak, és XY-nak ezért sajnos akár halálbüntetést kell kapja. A feleségére nézve viszont nem, mert azt nem hisszük el neki. Miért nem hisszük el neki? Mert az a rokona. És az ember a rokonára nem tehet terhelő vallomást. Tehát akkor itt is szétválasztjuk a mondását két részre, azt a részét, ami a rokonról szól, azt nem hisszük el. Ami nem a rokonról szól, azt elhisszük, annak kell, hogy ugyanarra az ügyről van szó. Azt kérdezi a Talmud, Májke másmalan, de meflöginnan mindi buré, hajnuhák? Aztán, hogy miért kellett ezt külön mondani? Tehát ez ugyanaz, mint amiről eddig szó volt. Mi újat mond ez ahhoz képest, amit tegnap tanultunk? Azt mondja a Talmud, mert oda te imadom, karavécel átszmolyam rinnan, éjcel listajlajam rinnan. Azt mondja, azért, mert azt hihettük volna, hogy a tegnapi eset alapján az ember magára nem tehet terhelő vallomást, mert az ember saját magához közel van, magyarul saját magának egyfajta rokoni, hát a legközelebbi rokona, de a feleségeinél nézve azt gondoltuk volna, hogy ez nincs így. A feleség az nem igazi vérrokona, akkor azt hihettük volna, hogy ott igenis terhelő vallomást tehet a feleségére is, és akkor ebben az esetben a feleségéről szóló részt is elhisszük. Másmalon, és ezért mondta nekünk Rava, hogy nem, a feleségnél is ugyanez a helyzet, szétválasztjuk a mondást két részre, az a rész, ami a feleségről szól, azt nem hisszük el, de ami a férfiről szól, akivel megcsalta a felesége, azt a részt elhisszük. Van már Rabbe, Plaini Valnárim Rasszal, Vuzámuné Ragim, Vémi Salmi Mami. Most megyünk tovább, és még mindig a tegnapi témákra hajazó azokkal kapcsolatos mondások jönnek. Ha visszaemlékeztek, azt mondtuk, hogy először is van az Edim Zoymimim témája. Az Edim Zoymimim az azok a hamis tanúk, akik valamilyen tanúvallomást tettek, egy terhelő tanúvallomást tettek valakire, és kiderült, hogy hamis tanúztak, mert nem lehettek ott, amikor az eset történt, mert jön két másik tanú, aki azt mondja, hogy velünk voltatok másutt abban az időben. Ebben az esetben a hamis tanúk azt a büntetést kapják, amit szántak a terhelő vallomásukkal a elítéltnek, a gyanúsítottnak. Köszönöm szépen. Most van még egy szabály, ami úgy szól, hogy kam lebe de rabbe minei, mi arról szól, hogyha valakire nézve két büntetés van kiróva, akkor nem mind a két büntetést teljesíti, hanem a erősebb büntetési tételt. Ezért alapból, ha mondjuk valakinek fizetnie is kellene, meg halálbüntetés is jár neki, akkor nem fizet, hanem csak halálbüntetés kap. mi van abban az esetben, amikor mondja Rave, Ploindi bal nájdem ő rassza, van jön két tanú, és azt mondják, hogy ez a fiatal lány, ez megcsalta a újdonsült férjét, és hát együtt volt egy idegen férfivel. Majd kiderül, hogy ezek a tanúk hamis tanúk. Akkor mi van ilyenkor? Ne ragjim veim és halmim mammim. Bocsánat, rosszul mondtam. Még egyszer kezdjük előről. Nem azt mondják, hogy ez a fiatal lány, hanem azt mondják, hogy kis Géza együtt állt egy fiatal eljegyzett lányjal, tehát ezzel házasságtörést követett el. Okay? De nem mondják, hogy ki volt ez a fiatal lány. Mikor egy érdekes dolog, nem teljesen értem, hogy ez hogyan lehetséges, mert ugye ez a, hogy tegnap tanultuk a kihallgatásban és a keresztkérdésekben nyilván fölmerül, hogy kivel volt, de mindegyszerűen nem derül ki a lánynak a kiléte. Akkor ebben az esetben, ha kiderül viszont, hogy hamis tanúk voltak, akkor halálbüntetést kell, hogy kapjanak, mert a férfit elítélhették volna ez alapján, a hamis tanúvallomás alapján. Viszont fizetni nem kell, hogy fizessenek. Ugye, mi lett volna a szabály? Hogyha kiderül, hogy valóban a nő, hogy valóban a lány megcsalta a férjét, akkor elvesztette volna a ketubáját. Ez mit jelent? Hogy a ketubával meg lett volna rövidítve. Akkor elvileg kéne, hogy fizetni a lánynak, vagy a lány apjának, hogy itt meg akarták rövidíteni. Igen, ám, de mivel nem mondták, hogy ki a lány, ezért nem kell fizessenek. Akkor mi van ilyenkor? Csak halálbüntetést kapnak ezek a hamis tanúk. Viszont bitöjsel plöjni húzámú, mi sálmim mamöjn, mami lezem, ne fasasz leza. Viszont, hogyha definiálták, hogy ki volt a lány, de azt mondták, kis Géza együtt volt Kovács Mancikával, és ezzel Kovács Mancika megcsalta újdonsült férjét, akkor, és utána kiderül, hogy az egész ez egy hamis tanúzás, ez egy hazugság, akkor ebben az esetben ki is végezzük őket, és kell is, hogy fizessenek. Miért? Mert a két irányba megy a dolog. Ugye ezt tegnap már tanultuk, hogy amikor a büntetési tételek két irányba mentek volna, egyrészt a férfit megölték volna, vagy halálra ítélték volna, másrészt a nőtől meg elvették volna a ketubáját, akkor ebben az esetben két felé okoztak volna kárt, tehát ezért, ha kiderül róluk, hogy hamis tanúk, akkor két felé kell, hogy bűnhődjenek. Amer Rave, plöjni Rave hasoj. Egyre egzotikusabb lesz. Most az következik, hogyha egy férfi együtt hált egy tehénnel. Egyre erősebb, ne? Ugye ebben az esetben mi a szabály, hogy a férfit kivégzik, halálbüntetés járt érte, és a tehenet is különben. Tehenet is meg kell kövezni. Szegény tehenet, élvezte. Neki is volt egy jó pillanat, egy jó pár pillanata. Kérdez, mert hát hogy nézne ki az, hogy jön a tehén, megfejik, és meg, ez volt az, akivel a Pisti nem bírt magával. Szóval ez nem illik. Úgyhogy ezért a tehenet is kivégzik. De most ugye kiderül viszont, hogy ez egy hamis tanúzás volt, szó nincs róla, Pisti még közelébe sem ment a tehénnek. Akkor ebben az esetben ne ragi mém sámi mamöny. Ebben az esetben ugyancsak, ez az első eset olyan volt, mint az előző hasonló, elnézést a fiatal lányoknak, de hogy itt ugye arról volt szó, hogy nem mondták, hogy ki a melyik tehén, csak azt mondták, hogy egy tehénnel. Akkor ebben az esetben, ha kiderül, hogy hamis tanúk voltak, akkor jár nekik halálbüntetés, nem kell, hogy fizessenek, mert a tehenet nem végezték volna, nem tudjuk, melyik tehén. Ha viszont azt mondja, egy bizonyos ennek a tehén, ezzel a tehénnel volt együtt, és kiderül, hogy hamis tanúk voltak, akkor ki is végzik őket, és ki is kell, hogy fizessék a tehén árát, mert különben, ha nem derült volna ki, hogy hamis tanúk, akkor megrövidítették volna a tehén tulajdonosát, és itt megint két irányba megy a dolog. Van egy halálbüntetés, van egy fizetési kötelezettség. Oké. Azt a tanult haszú lamali hajnoák, szóval most azután, mert ezt tisztáztuk a fiatal lány esetében, akkor miért kell mondani a tehén esetében is? Ez ugyanaz, mi a különbség? Ugyanaz a logika, misumtik a baj le a lujjé. Azért, mert különben lett volna egy kérdés. Ugyanis egy kérdés fölmerült, de baj rave. Rave a következő kérdést tette föl. Plöjni ravás sajri, mahu. És Rava a következő kérdést tette föl. Mi van akkor, hogyha valaki a saját tehenéről tesz tanúvallomást, és azt mondja, XY a tehenemmel hált. Akkor itt mondjuk-e azt, hogy Adam Karav, Amrinan Adam Karavécelem elcelátszmai, de én Adam Karavécelem a mai naj. Ebben az esetben a tanúvallomását elhisszük-e a tehénre nézve is, vagy nem? Értitek? Mert ugye, miért? Az ember a saját magára nézve azt mondtuk, hogy nem tehet terhelő vallomást. De hogy a tehenére tehet terhelő vallomást, és a vagyonára, a vagyonával van-e olyan rokoni viszonyban, ami miatt ne tehetne. Hogy Dilma Brinnan Adam Karavicson, azt mondjuk talán lehet, hogy olyan rokoni viszonyban van a vagyonával is, hogy arra se tehet terhelő vallomást. Basz, de bája haderpasta. Adam Karavicson, én Adam Karavicson, majd és később van, miután ez a kérdés fölmerült, tisztázta a választ is a kérdésre, hogy nem, az ember a vagyonára tehet terhelő vallomást, az ember rokon a saját magának, de nem rokon a saját vagyonára, és ezért a tehenére tehet terhelő vallomást, és ezért merült föl egyáltalán ez a tehenes eset. Kedves barátaim, itt most ezzel ezeket az exotikus eseteket pillanatig lezártuk, és most átevezünk nem kevésbé izgalmas kérdésre, amit a misnánk mond, Makoizbe Slaisa. A misna azt mondta, hogy a botütés az háromfős bíróság dönt róla. Ugye emlékeztek, azt mondtuk, hogy ez tulajdonképpen egy vita. A Tanakama, a bölcsek, a misna első véleménye azt mondta, hogy háromfős bíróság. Rabbi Ismael azt mondta, hogy 23-fős bíróság. Menahani Mili, onnan tudjuk, hogy háromfős bíróság. A három szakavatot bíra dönthet a botütésről. Amire funda, amelyek Raus Fatum Snáim. Én bézdén sakul, majd szifadalom, hogy dehod, már éken sra is. A Tóra a következő kép szól. Mózes 5. könyve 25-ös fejezet első mondat. Ki hiszi Rif Bein a Nasim, ha lesz egy vita a férfiak között, és oda mennek a ítélőszék elé, akkor ítélkezzenek rajtuk, mentsék föl a büntelent, és ítéljék el a gonoszt. Ezt mondja a Tóra. Ítélkezzenek rajtuk többes számban. Tehát akkor mit látunk ebből? Mi a többes szám minimuma? Kettő. De ugye két tagú bíróság nem lehet, ahogy ezt már korábban tanultuk, akkor ez még egy ember, akkor három. Azt mondja, tanulunk, de előm át, amit Zdikus Náim és Jus Náim, mert Siva? Szóval, hogyha így nézzük ezt a mondatot, akkor itt hány ige van többes számban? Ítéljék el őket, ítélkezzenek fölöttük, ítéljék el a bűnöst, mentsék fel a büntelent, vagy a ártatlan, akkor ez három. Akkor ez háromszor kettő, az hat. Hat fős bíróság nem lehet, hozzáteszünk még egyet, akkor az hét. Akkor hét fős bíróság kéne, hogy legyen. Ja, te az igének a többes számából mondod, hogy ez három fős, akkor azt mondják, hogy ez hét fős. Ez a humi baj, de ulla damer ulla remez leidim zeim, mint a tajra minál. Szóval nem. Ez, ami a második két ige, tehát három ige van ebben a mondatban. Menjenek el a bírósághoz, és ítélkezzenek fölöttük. Ítéljék el a gonoszt, mentsék fel a büntelent. Nem, mentsék fel a büntelent, ítéljék el a gonoszt. Akkor ez összesen három ige. Szóval az első ige, az valóban a bíróság összetételére tesz egyfajta utalást. A második két igét viszont egész másra már elhasználtuk. Annak a jelentése, vagy a üzenete, az már egy másik témában teljesen ki lett maxolva. Mi ez a másik téma? Az, amit Ulla vetett föl. Mert mit mondott Ulla? Amar Ulla, remez le, idim zemi, min a taira, min ájn. Azt mondta Ulla, honnan van bármifajta utalás, vagy akár csak egy rejtett utalás a hamis tanúk ügyére. És meg is állítjuk rögtön ezt a mondást. Mi az, hogy honnan van utalás? Nem ez leidim zaim, ami? Ez utalás. Egyértelmű, a Tórában benne van. Mózes 5. könyve, 19-es fejezet, 19-es mondat. Kásser zamám, hogy azt mondja a Tóra, és tegyetek úgy a hamis tanúval, ahogy azt ő eltervezte a testvérével szemben. Tehát, hogy azt a büntetést kapja, amit ő eltervezte. Mi a kérdés? El a remez leidim zaim, és a laikim minájim. Azt mondja, nem. Arról van szó, hogy honnan tudjuk, hogy vannak bizonyos speciális esetek, amikor a hamis tanú nem büntethető azzal a büntetéssel, azzal a rosszal, amit kitervelt a testvérére. Mik ezek az esetek, arról mindjárt szó lesz. És ebben az esetben botütést kell, hogy kapjon. Milyen olyan eset lehet, amikor valaki nem tudja azt a büntetést kapni, mint amit eltervelt a testvérére? Mondjuk vegyünk egy egyszerű esetet. Van, aki azt mondja, hogy Géza megölte Pistit, és ez egy hamis mondás, akkor világos, halálbüntetést kapott volna Géza, akkor most ő kapja. De vannak olyan helyzetek, ha mondjuk valaki azt mondta, én tanúsítom, hogy ez a gyerek, ez egy törvénytelen gyerek. Egy mamzer. És kiderül, hogy hamis tanú volt. Akkor nem tudjuk őt mamzernek nyilvánítani, ez nem így működik. Vagy azt mondom, hogy valaki egy kohanita gyereke, de az anyja az tiltott házasságban élt az apjával, tehát ő egy halal, elveszítette a kohanitaságát. Kiderül, hogy hazudott. Nem tudjuk, ő nem kohanita, tehát nem lehet nem alkalmas kohanitának nyilvánítani. Ezekben az esetekben a hamis tanú büntetése a botütés. Stimmt? De honnan tudjuk, hogy van ilyen? Hiszen magáról a hamis tanúról, a Tóra azt mondja, hogy járjatok vele úgy el, amint azt eltervezte ő a testvérével szemben. Akkor onnan tudom, hogyha nem lehet vele úgy eljárni, akkor mi jár neki? Na ebből a mondatból. Mert mit mond a mondatunk? Mint Zdiku esz a cádik, és ő esz a rossa. Mit mond a mondat? És járuljanak a bírák elé, hogy ítélkezzenek fölöttük, mentsék föl az igazat, ítéljék el a gonoszt. Sumdeit Zdiku esz a cádik, és ő esz a... Majd folytatja a mondat, és azt mondja a következő mondatban. Ve hajaim ben hakaisz a rossa. És lesz majd, hogyha megütitek a gonoszt, akkor adjatok neki ütéseket az szerint, a szám szerint, ami a gonoszsága. Ugye ezt mondja a Tóra következő mondata. Csak értsük, a Tóra ennek a mondatnak az egyszerű jelentés, hogy a gonoszsága száma szerint, az azt jelenti, hogy a botütés az 39, egy adag botütés az 39 ütés, hogyha valaki több bűnt követett el, akkor annyiszor 39. Oké? Okay? De a két mondat között nem világos a kapcsolat. Mert mit mond az első mondat? És mentsétek fel az igazat, ítéljétek el a gonoszt, és lesz majd, hogyha botütést mértek rá, a bűnei számai szerint üssétek. Mi köze van a két mondatnak egymáshoz? Erre azt mondta, megy utána a nap, nem úszod meg.
Nem, jó.
Most már ott jó. Oké, okay, akkor mi köze a két dolognak egymáshoz? Mi sumvincs, dikosz, egy szadik fej, és őször asa, vagy én bennet, őször asa? Azért, mert fölmentitek az igazt, és elítélitek a gonoszt, ezért majd, hogyha megütitek a gonoszt, hogy jön ide ez a dolog? Ella, édim sés, és őször tárik, vasszó, édi, achrinem, és dikosz, egy szadik, karosan, mi olyan, sajn? Szóval Talmud, és itt van egy utalás, hogy mit jelent ez, hogyha felmentitek az igazat, és elítélitek a gonoszt, hogy majd felmentitek az igazt, akiről eredetileg az volt a mondás, hogy ő egy gonosz, és elítélitek a gonoszt, kit? A tanúkat, akik őt akarták elítélni? Akkor majd adjatok neki ütést a bűne szerint. Magyarul, ebben az esetben, hogyha a hamis tanúk nem tudják megkapni a büntetésüket, mert amit elterveltek a ártatlannal szemben, miért, mert egy olyan speciális helyzetről van szó, akkor bizony jár nekik botütés. Azt mondja a Talmud, mert szipuk lémilői szánne. Szerintem, jó, de minek ez az egész bonyolultatják? Van egy mondás ugye a 10 parancsolatban, hogy szánne bere echa egy csaker. ne tegyél hamis tanúvallomást. Akkor van egy másik, a tíz parancsolatban benne van, hogy tilos a hamis tanúvallomás, és a tilalom egy loj, egy ne tegyed szóval van, ami ugye mindig botütést jelent, hogyha megszeged. És undával egy lábsejémből májszövök, a lábsejémből májszövök, azt tudod miért? Azért, mert van egy másik alapjogi kategória, és ez úgy szól, hogy egy botütés csak akkor mérhető ki, hogyha az egy cselekedettel történő tilalomszegés volt. Cselekvéssel történő. A hamis tanúknak az a speciális esete, és ezért önmagában nem tudtuk volna, hogy botütés jár érte, hogy ők nem cselekvéssel követik el a bűnt, hanem a szájukkal, beszéddel. És ezért nem tudtam volna a tíz parancsolatból magából, hogy a tilalom rögtön egy botütést is van maga után, és ezért kelt ez a speciális mondás, vagy tanítás ebből a mondatból, és mivel ezt ebből a mondatból vontuk ki, vagy legalábbis Ula, ebből a mondatból következtette ki, így ő elhasználta azt a két igét, ami többes számban van, hogy és felmentik az igazat, és elítélik a gonoszt, akkor csak egy ige maradt, ami többes számban van, és ítélkeznek fölöttük, akkor az két fő, de nem lehet két fő, se bíróság, így lesz három fő. Menjünk tovább. Mit ma, ez volt az alapvélemény, tehát hogy a botütés az háromfős bíróság előtt kell legyen. Mit mondta Rabbi Ishmael? Mishum Rabbi Ishmael amru be eszlim usla isa. Ishmael azt mondta, hogy 23-fős. Máj tájmed Rabbi Ishmael. Miért mondta Rabbi Ishmael azt, amit mondott, hogy 23? Amara bája asszia rasa rasa mechájve misze szifahvai bené a gejsz rasa szifaszam. Haj asser hú rasa lammusz már nem eszem. És azt mondja, miért? A bája azt mondja, hogy azért, mert Rabbi Ishmael párhuzamot von a halálbüntetés és a botütés között. Mind a kettőnél a Tóra gonosznak nevezi az elkövetőt. A botütésnél azt mondja, és lesz, ha majd ütöd a gonoszt, a halálbüntetésnél pedig azt mondja, és az a gonosz legyen halálfia. Akkor ahogy a halálfia gonoszt, tehát a halálbüntetésre ítélt gonoszt, 23 fő előtt lehet elítélni, mondja Rabbi Ishmael, ugyanígy a botütésre ítélt gonoszt is. Ez az első magyarázat, ez a bája magyarázata. Rabbi azt mondja, Rabbi Amar Malkuszban, oké, mi szóval miért ez? Rabbi azt mondja, nem, ennél sokkal egyszerűbb. Elvi szinten is a botütés az tulajdonképpen a halálbüntetés kiváltása. Elvileg az, amilyen bűn, az a bűn, amiért botütés jár, azért halálbüntetés járna, csak Isten megkönnyörült rajta, azt mondja, hogy inkább legyen csak botütés. Akkor ezért váltja ki egyik a másikat. Amire, és ezért akkor ugyanúgy, ahogy a halálbüntetés 23 tagú bíróság előtt van, ugyanígy a botütés is. Amire a váhában édre a vási íj, aki undan a lameli. Limichéve, ma iszlamusz. Szóval várj, de akkor miért kell az egészségügyi állapotát fölmérni? Ha meghal, miről van szó? Ugye majd tanulni fogjuk, hogy a botütésnél úgy csinálták, először az orvos megvizsgálta az illetőt, hogy mennyi botütést visel, tudna elviselni. Ugye még egy adag botütés is, ami csak 39 botütés. Bele lehet halni. Ugye megvizsgálta, és azt nem akarjuk, hogy belehaljon, mert ez nem egy halálbüntetés, hanem egy botütés. És azt mondta, hogy ő csak 12 ütést bír el, akkor nem volt szabad 12 ütésnél többet adni neki. De hogyha a botütés az amúgy is a halálbüntetés helyében van, akkor mit érdekel? Maximum belehal, hát most, hát zakson, hát így alakult. Azt mondom, amelei, amekra, nilka achichalei nechom machis, a gába de chayim machis. Szóval nem, azt nem lehet. Miért a Tóra azt mondja, hogy és kapjon ütés testvéred a szemed előtt. Akkor ha meghal, akkor már nem a testvéred. Tehát akkor mindenképp élve kell, hogy kapja az ütéseket. El ha de tányam, dulla kábel eszrim, én makinai szerre már köszönöm, hogy iszlis tálás, vagy kámmel hén támné, szari. Limiché eszrim, vagy hádva kimájsz bárk, lakáda nem musz. Jó, oké, ezt így értem, hogy akkor hogy kell az orvosi vizsgálat, azt még értem, mert hát tényleg, hogyha most ott végén nyomnánk mind a 39 ütést, és ő már a harmadik ütés után halott, akkor az nem kóser. Na de mi van, akkor van egy másik szabály. A szabály a következő. mondtam, hogy egyre egzotikusabb lesz. A botütésnél, ugye hány botütés az egy adag? 39. A 39 osztható 3-mal. Majd a Mákes traktátusban fogjuk tanulni, kb. Egy 3 hónap múlva, hogy ezt úgy csinálták, hogy hova kellett az botütést mérni, 2/3 a hátára, 1/3 a hasára. Tehát mindenképpen 3-mal osztható kellett, hogy legyen. Mert különben nem, a 38-at nem lehet 2/3-ra, 1/3-ra osztani. És ezért volt 39. Mi van akkor, hogyha fölmérte az orvos, és azt mondta, ő 20 botütést elviselne. Akkor mit kell csinálni? Az nem osztható 3-mal, akkor lemegyünk 18-ra. Akkor legyen 18, az osztható 3. Na jó, de hogyha így is úgyis a botütés az a halálbüntetés helyében van, akkor miért 18? Legyen 21! A maximum utolsó ütésnél. Gábornak nem tetszik ez a... Még lesz szó erről. Milyen erővel üt, nem simogatni kell a bottal, meg nem tudom, micsoda. Ütni kell. Jó, de erről még fogunk beszélni. Nem. A Tóra azt mondja, és legyen ütve a testvéred a szemed előtt. Magyarul ő a testvéred kell, hogy legyen az ütés után is. Nem csak az ütés közben. Tehát, hogyha nem éli túl, lehet, hogy csak az utolsó ütés nem éli, már akkor se jó a dolog. Oké. Okay. Tudom, hogy ez nagyon tetszett, de most ezzel ez a botütéses kérdések le vannak zárva. Megyünk tovább. Ibura Chaidesbe Slaisa. A hónap kitöltése 3 fő előtt történik. Hogy értsük gyorsan egy kis naptárkészítési csillagászati bevezetőt tartunk. Ugye, hogyan működik a naptár? A Gergely naptár, amit általában manapság használnak a világon, az ugye egy szoláris naptárrendszer, aminek az a lényege, hogy mennyi idő alatt kerül meg a Föld a napot, vagy azt abban az időben gondolták a nap a Földet. 365 nap és 6 óra, meg még egy kis rész, ugye? Így jön ki az évnek, a napjainak a száma, és ezt felosztjuk 12 részre, így jönnek ki a hónapok. A zsidó naptár az egy holdnaptár, ami nem a 365 napból indul ki, hanem a holdújulásból indul ki. Tehát megnézzük, hogy mennyi idő alatt kerüli meg a hold a Földet, nő meg, tűnik el ismét, és jelenik meg ismét. Ez összesen 29,5 nap. 29,5 napos, tehát elvileg egy hónap, de nem tud 29,5 napos lenni, vagy 29 napos, vagy 30 napos, ugye? Tehát és ezt összeadjuk, ebből összeadunk 12 hónapot, akkor az 354 nap lesz. A gyakorlatban ez van, amikor 353, van, amikor 355, de 354, mondjuk maradjunk ennyibe. Van egy másik szabály, hogy a Pészáh az tavaszra kell, hogy essen. Hogyha 354 napos éveink lesznek egymás után, hogy idő után az évszakok el fognak mozdulni az ünnepekhez és a Pészáhhoz képest, és ezért 1-2-3 évente hozzá kell adni még egy hónapot. Mindig 11 nappal lemaradunk, tehát hozzá kell adni egy hónapot. Ezt hívjuk a szökőévnek. A héberben ezt nem szökőévnek hívjuk, hanem kitöltött évnek. Oké? Okay? Tehát van kitöltött hónap, meg kitöltött év. A kitöltött hónap az azt jelenti, hogy amikor a hónap 30 napos, és nem 29 napos. A kitöltött év azt jelenti, hogy 13 hónapos, és nem 12 hónapos. Eddig stimmel? Megyünk tovább. Manapság, most már körülbelül 1600 éve, 1600-1700 éve, van egy olyan zsidó naptár, ami egy 19 éves ciklusban rendezi ezt az összes ilyen kérdést. 19 évente visszatérünk a szoláris naptárhoz képest ugyanahhoz a naphoz, és ebben a naptárrendszerben meg van határozva a végtelenségig, hogy melyik hónapok lesznek 29 naposak, mely hónapok 30 naposak, mely évek lesznek kitöltött évek, mely évek lesznek sovány évek. Tehát 12 hónapos, 13 hónapos. De régen a tórai törvény szerint ez a dolog úgy működött, hogy mind a hónapok kitöltése, mind az évek kitöltése az a rabbik a bíróság döntésének a függvénye volt. Mit jelent ez? A bíróság várta minden hónap 30. napján, hogy jönnek-e tanúk, akik jelzik, hogy ők előző este, tehát a 29-ét követő este látták az újholdat, kihallgatják a tanúkat, ha megjöttek, és ha kiderül, hogy igazat mondanak, akkor kihirdetik, hogy ma a 30. napon elseje van. És az előző hónap csak 29 napos volt. Ha nem jöttek a tanúk, akkor nem jöttek, akkor kihirdetik, hogy a 31. nap az elseje, és 30 napos volt az előző nap. Tovább már nincs értelme várni, mert ugye több napos ennél nem lehet. Vannak speciális esetek, amikor a bölcsek, vagy a bírák dönthetnek úgy, hogy annak ellenére, hogy jöttek a tanúk, ők mégis még egy napot hozzátoldanak a hónaphoz, ilyenkor nem hallgatják ki a tanúkat. Ez abban az esetben van, hogyha mondjuk úgy esne, hogy Jom Kippur és Sábesz egymás mellett van. Vagy, tehát és akkor kell még egy nap az előző hónap végén, hogy megugrasszuk a történetet, hogy mondjuk akkor ráugrik a Jom Kippur, így akkor Sábeszre fog esni, és így akkor nem lesz az a gond, hogy megrohad a zöldség, vagy a holtesteket nem lehet eltemetni, vagy ilyen típusú kérdés. Ez egy side issue. Oké, tehát akkor a lényeg az az, hogy a bíróság várja a tanúkat, ha jönnek a tanúk, akkor kihirdetik a sovány hónapot, hogyha nem jönnek a tanúk, akkor majd egy nappal később kihirdetik a kövér hónapot, a kitöltött hónapot. Az igazság az az, hogy a bíróság ebben az időben is rendelkezett csillagászati ismeretekkel, és tudták különben, hogy elvileg mikor fog megújulni a hónap, de ettől függetlenül a tanúkra kellett hagyatkozni, illetve arra, hogy ők mit hirdetnek ki. Oké, eddig világos? Oké. Alapból különben ezt az egész újholt hirdetést, meg naptár hirdetést, ezt a 71 tagú bíróság, a Sanhedrin csinálta. A mi mistánk mégis azt mondja, hogy 3 fős bíróság csinálja. Maimonides ezt úgy magyarázza, hogy ez egy olyan speciális esetről beszél, amikor 3 szakavatot bírát felhatalmaz a 71 tagú Sanhedrin. Különben ez a, tehát amikor megszűnt a Sanhedrin, akkor megszűnt ez a fajta újholt hirdetés is. Ez körülbelül a 3.-4. század környékén volt, és akkor rendezték be ezt a 19 éves ciklusos zsidó naptárt, amit a mai napig is használunk. Oké? Okay? Tehát a mi mistánk mit mond? Ibura Chaydes Bislaisa, a hónap kitöltése 3 fős bíróság előtt történik, és azt mondja, ugyanígy folytatja, és azt mondja, Ibura Sonna Bislaisa. Ha jól emlékszem, azt mondta a misna, hogy az év kitöltése is 3 fő előtt történik. Tehát amikor kihirdetjük a szökőévet. Tehát még egyszer megnézem. Én felolvasom nektek a misnának ezt a releváns részét, mert nem biztos, hogy emlékszünk, már egy hete tanultuk, de következőt mondja a misna. Ibura Chaydes Bislaisa, a hónap kitöltése 3 fő előtt, Ibura Sanna Bislaisa, az év kitöltése 3 fő előtt, ez Rabbi Meir véleménye. Rabbi Simon Gamliel azt mondja, az év kitöltése, tehát a szökőév kihirdetésére azt mondja, 3 fővel kezdünk, 5 fővel tárgyalunk, 7 fővel hirdetünk. Oké? Okay? Erre majd vissza fogunk térni még a mai nap a siúr végén, hogy ez mit jelent. De alapból maradunk most ott, hogy a szöveg úgy szólt, a hónap kitöltése 3 fő előtt, az év kitöltése 3 fő előtt. Oké? Okay? Mi a probléma ezzel a kifejezéssel? Alapból nem ezt a kifejezést használjuk, hogy a hónap kitöltése, hanem a hónap az újhold szentelése. Mert amikor mit hirdetett ki a bíróság? Alapból nem azt hirdette ki, hogy az előző hónap kövér volt, kitöltődött, 30 napos, hanem azt hirdette ki, hogy ma van az új hold. Tehát vagy 30-án kihirdették, hogy ma van az új hold, ha pedig kitöltött hónap, kövér hónap volt az előző, akkor 31-én hirdették, hogy megszenteljük a mai nap az új hold. Tehát itt a kifejezést kellett volna, hogy használja a misna, hogy az újhold szentelés három fő előtt. Nem a hónap kitöltése, az elő, ráadásul az, a hónap kitöltése az azt jelenti, hogy ha nem jöttek a tanúk, akkor 30 napos lesz, akkor kitöltődik a hónap. Az nem csinálnak semmit a bírók, az egy passzív esemény. Nem jöttek a tanúk, akkor 30 napos lesz a hónap. Ez lesz a kérdés, és a válasz háromféle válasz lesz. És a három válasz, három különböző véleményem van, hogy a bíráknak mikor kötelessége kihirdetni és megszentelni az új hónapot. Csak azért mondom, hogy ne bonyolódjunk bele. Megyünk. Iburach haindus beslöjtsük. Tehát a misna azt mondta, hogy a hónap kitöltése három fő előtt. Hisuvlai tanni, kiduslai tanni, ele ibur. Nem értem azt mondani. A misna nem azt mondja, hogy a számítás három fő előtt van, tehát hogy kiszámolják, hogy csillagászatilag hogy kell, hogy kijöjjön. És azt sem mondja, hogy a szentelés három fő előtt van, hanem a kitöltés három fő előtt van. Ez mit jelent? Lajdi kacsa, ami mély le lábed. Hát mit kell csinálniuk a kitöltéshez? Ha nem szentelik meg, mert nem jöttek a tanúk, és ezért nem szentelik meg a 30. napot, mint elsője, akkor magától kitöltődik a hónap. Ha nem csinálják semmit, akkor is 30 napos, 31 napos nem tud lenni a hónap. Akkor 30 napos lesz a hónap, és a következő lesz az elsője. Akkor mi szükség van itt a bírákra? Első válasz. Amra báje tanné kidus a hajdes. Tányi nem jaj, kidus a hajdes, imbra a sonnem, és le is divrebi mély. A báje azt mondja, figyelj, téves a misna. A misna nem azt mondta valójában, hogy a hónap kitöltése, hanem azt mondta, a hónap szentelése. Egy brájta is megerősíti ezt. A brájta úgy fogalmaz, ami ugye párhuzamos a misnával, a hónap szentelése és az év kitöltése, tehát amikor szökévet mondanak, az három fő előtt. Hibás a szöveg. Amerra, ha ibuk talán, azt mondja, ne, ilyen nincs. Ennyire hibás szöveget nem valószínű. Mert a szöveg azt mondja, hogy a hónap kitöltése és az év kitöltése. Nem azt mondja, a hónap szentelése és az év kitöltése. Tehát itt valószínűleg a brájtához képest a misna valami másban gondolkodik. Ezért mi a második válasz? El amen rave kidus bi yoim ibur. Bisla is a áhár ibur léka kidus. Azt mondja, figyelj, én a következő véleményem vagyok. Mit akar mondani a misna? Hogy ő Rabbi Lezer ben Cadokkal ért egyet. Mit mondott Rabbi Lezer ben Cadok? Imlai nirabizmánai, én be kácsina is, és akvárki csúba somáj. A kérdés az, arról van vita, egy másik helyen a Talmudban, hogy mikor kell szentelniük a bíróknak az újholdat. De Lezemet Szadak azt mondja, hogy mikor kell megszentelni az újholdat, csak akkor, hogyha az előző hónap egy sovány hónap, és elseje 30-a, tehát a 30. napra esik elseje, akkor ahhoz, hogy megerősítsék ezt a dolgot, a bíróság ki kell, hogy hirdessék, és meg kell, hogy szenteljék az újholdat. És azt kell, hogy mondják, ez a mai nap, ez nem az előző nap 30-ája, hanem a következő hónap elsője. De, hogyha nem 29 napos az előző nap, hanem 30 napos, akkor a 31. napon ők már nem kell mondjanak semmit, mert az már magától, az már megtörténik. És szerintem, mondja Rave, a mi misnánk ezt a véleményt követi, a Blazavencadak véleményét követi. És mit mond a misna? A hónap kitöltése három fő előtt. Mit jelent ez? Hogy a hónap 30. napja, ami a kitöltő nap, azon a 30-án, amikor megszentelik a hónapot, akkor kell csak megszentelni az új holdat, és azt mondani, hogy a mai nap az elseje, de hogyha nem jöttek a tanúk, és ezért 30 napos az előző hónap, akkor nem kell. Tehát itt a Ibura Hajdes, a hónap kitöltése, az nem a kitöltését jelenti, hanem pont fordítva, amikor nem töltöm ki a hónapot, mert az előző hónap csak 29 napos volt, és a 30-a az elseje, akkor van szerepe a három bírának. De ha nem, akkor nincs szerepe. Ez nem az, amit a dokféleménye. Rav Nachman amár kédus áhár ibur, misla is a bíjaim ibur, léka kédusú, máni plimuhi. Rav Nachman pont fordítva mondja, azt mondja, nem. Mikor van szerepe a bíróknak? Hogyha 30, 1-e az elseje. Ha 30 napos volt az előző hónap, akkor 31-én elsejét, ami az 31-e, ami az elseje, azt meg kell, hogy szenteljék. De hogyha jöttek a tanúk, akkor nem kell, hogy megszenteljék, csak azt mondják, jó, jöttek a tanúk, akkor az előző hónap 29 napos. Ahogy ezt Plimo mondta, de Tánya, Plimo imébez mánai éme kácsina isza, és lébez mánai éme kácsina isza, Plimo azt mondta, hogy pont fordítva van, és ha 30 napos volt az előző hónap, akkor a 31. napot, az elsejét, azt meg kell, hogy erősítsék a bíróság döntését, és meg kell, hogy szenteljék azt a napot. És erre vonatkozik a misna. A misna azt mondja, a hónap kitöltése 3 fő előtt van, azt mondja, ha a hónap ki van töltve, a 30 napos és a 31. az elsője, azt a bíróság meg kell, hogy szentelje. Eddig értjük, tehát két vélemény van. Mikor kell, hogy mikor van szerepe a bíróságnak, hogy ki kell, hogy mondja, hogy ez a újhold napja, és ezzel megszenteljék, így mondták. Mekudos, meg van szentelve ez a nap, ez az újhold napja. Mikor kell, ezt mondják? Az első vélemény szerint csak akkor, hogyha a 30-a az elsője. A másik vélemény szerint pont fordítva, a 31-a az első. Pedig két véleményünk volt. De Rabási Amar Leilam Hisuftani. Már Ibur, Hisuf de Ibur. Rabási Szenene, ez az egész, ez nem. A misna nem erről beszél. A misna, amikor azt mondja, hogy a hónap kitöltése 3 fölött, az nem a szentelést jelenti, hanem a kiszámítást. Kiszámítsák csillagászatilag, hogy milyen napra fog esni az újhold. Akkor miért nem azt mondja? Miért mondja azt, hogy kitöltés? Azt mondja, ájdi, de ke baj, le miszni. Ibursona, tami nem jövő a hajdes. Hisuva hajdes in, kidus a hajdes, loj. És mit mond Rabási? Szerintem Rabási azt mondja, valójában itt a számításról van szó. A számításhoz kell 3 fő. Miért azt mondja, hogy a hónap kitöltése? Miért nem azt mondja, a hónap számítása? Szóval egyszerűen azért, mert a szöveg folytatásában azt mondta, az év kitöltése. Akkor a hónapról is így mondja, az a hónap kitöltése. Év kitöltés, hónap kitöltés. Mert mit mond Rabási? Rabási szerint a mistánk szerzője azon a 3. állásponton van, hogy a bíróságnak nincs olyan feladata, hogy megszentelje az új holnapját. Soha. Sem akkor, hogyha 30-ára esik, sem akkor, hogyha 31-ára esik. Ugye eddig két vélemény volt. Vagy az egyik vélemény azt mondta, hogy akkor kell megszentelni az új oldalat, hogyha az a nap 30-ára esik. A másik vélemény azt mondja, hogy akkor kell megszentelni, hogy 31-ére esik. De a másik azt mondja, hogy nem, soha nem kell. Egyetlen feladata van a bíróságnak kiszámolni, hogy a tanúk egyáltalán igazat mondhatnak, vagy sem. Máni Rabbi Lezer és ez Rabbi Lezer véleménye. Tányi Rabbi Lezer, hogy miért bénybizmáni, bénysülébizmáni, én megkácsolni, és nem már meg kitástam, és nászok a misimsona, soni mártam egy kádes, én nem kádes kodosi. És ez Rabbi Lezer véleménye is, ahogy ezt tanultuk egy másik helyen, Rabbi Lezer azt mondta, hogy mivel a Tóra úgy fogalmaz, és szenteljétek meg az 50. évet, ugye ez a jó belév, ebből mit látunk, hogy hol van feladatotok szentelni, hogyha éveket kell szentelni. De a hónapokat nem kell. Ott nincs feladata a bíróság. Csak annyi, hogy meghallgassák a tanukat, és tudják, hogy a tanuk igazat mondanak-e vagy sem. Oké, akkor ez a 3 vélemény. Mind a 3 vélemény a maga álláspontja szerint igyekszik a misna szövegét magyarázni. Megyünk tovább. Ez volt a hónap szentelésének a kérdése. De misna azt mondta, a hónap kitöltése 3 fő előtt, az év kitöltése, tehát, hogy szökély hirdetés, az is 3 fő elől. Simon Gamliel azt mondta, 23. Nem. Simon Gamliel azt mondta, 3 fő előtt kezdjük az ügyet, 5 fő előtt tárgyalunk, 7 fő előtt hirdetünk. Ez a speciális vélemény, de most Simon Gamliel véleménye, az, hogy a újhold, vagy bocsánat, a szökői év hirdetésnek a módja, hogy azt tárgyalni legalább 5 fő előtt kell tárgyalni. Hirdetni meg mindenképp 7 fő előtt kell. Hogy miért, arra majd vissza fogunk térni, de először nézzük meg, hogy ez hogyan működik egyáltalán. Tánya, két szádom, mert sem engem léles, és már szkénim, hogy is nézze, nézzünk, hogy mi siva. Egyben általában azt tanultuk, hogy értette rá, hogy sem engem léle azt, hogy 3 fő előtt kezdjük, 5 fő előtt tárgyaljuk, 7 fő előtt hirdetjük. Echodai mellésim, és neimai mellésim, lelésim, batali achim, csak értsük különben. Mi döntötte azt el, hogy melyik régen, amikor nem volt előre fixálva, mi döntötte azt el, hogy melyik év lesz szökő év, és melyik nem? Mindenféle leginkább időjárásbeli kérdés. Tehát, hogy ha még nem volt elég érett a termés, hogyha nagyon esős volt még az időszak. De alapvetően ugye mindig az volt a cél, hogy tavaszra essen majd Pészár. De ott volt egy szabadsága a bíróságnak. Mindenesetre mi van akkor, hogyha hárman összejönnek, egy azt mondja, szerintem érdemes lenne megtárgyalni, hogy legyen szökő év az idei. Ketten azt mondják, nem felejts el, nincs miről beszélni. Jó, hát akkor az egy, az semmi is a kettő eszemben, nem is kezdik el a beszélgetést. Ha ketten azt mondják, hogy érdemes lenne, és egy azt mondja, hogy nem, akkor le kell ülni, mert a többség azt mondja, hogy igen. De akkor hozzáteszünk kettőt, mert a tárgyalást azt öt fő előtt kell csinálni. Hozzátettek kettőt, Schneim, Ömrim, Cicha, Schneim, nem én Cicha, és tárgyaltak, és a tárgyalás vége az az, hogy ketten azt mondják, hogy szökőévet kéne csinálni, hárman azt mondják, hogy nem, akkor felejtős, mindenki megy haza. Ha hárman azt mondják, hogy kell, és ketten azt mondják, hogy nem kell, akkor behívnak még két főt, hogy hétfő előtt hirdessék, és hétfő az akkor a hétfő megvan, akkor kihirdetik. Azt mondtam, nagyon szép, de Hannis, Lajsok, Hamisa, Sivok, neked mi? Honnan betted ezt, hogy három fővel kezdünk, öt fővel tárgyalunk, hétfő előtt hirdetünk? Hol van ennek a forrása? Liga barabi cikbanek menni, de hád de imej, de hád de imej. A Mitzvah Benek Meini és még egy társa ezen vitatkoztak. Mán Rabbi Simon Ben Pázi, Vamri Rabbi Simon Ben Pázi, Vhádi Imé, Mán Rabbi Mitzvah Benek Meini. És ki az a társa, Rabbi Simon Ben Pázi, mások ezt másképp mondták, Rabbi Simon Ben Pázi, és a társa, ki az a társa, Rabbi Simon Ben Pázi, bárhogy lehet, a Mitzvah Benek Meini és Rabbi Simon Ben Pázi vitatkoztak erről, hogy mi a forrása ennek az 3-5 hétnek. Mi a legrégebbi áldás, ami a Tórában van? Melyik az az áldás, aminek a szövege benne van a Tórában? A kohanita áldás. Tórában benne van, szólj Áronhoz és fiaihoz, így állják Izrael népét, mondván. Jeva rechecha Hashem, ismerecha. Áldjon meg az örökkévaló, és fordítsa felé, és őrizzen meg téged. Ez három szó. Jeva rechecha Hashem, ismerecha. Közösség válaszol, ámen. Jaer Hashem, panov elecha vichoneko. Világítsa feléd az arcát Isten, és adjon neked kedvességet. Ez öt szó. Yisso Hashem, panov elecha vijaszem lecha shalom. Fordítsa feléd az örökkévaló az arcát, és adjon neked békét. Ez hét szó. Akkor itt látjuk, hogy van 3, 5, 7. Ugyanígy itt is 3, 5, 7. Mi köze van ennek, ezt nem mondja, de mi köze van ennek a újholt hirdetéséhez? Ez nagyon szép a magyarázat, mi? Hogy a kohanita áldás az egy olyan isteni áldás, amit Isten az ember kezébe adott. Akit a kohanita megáld, az olyan, mintha Isten áldaná meg. És ehhez hasonló, amikor a bíróság, az ember dönt a naptárról, ez olyan, mint amikor Isten, mintha letétbe adta volna az ember kezébe, hogy ő dönts el, mikor lesznek például az ünnepek. Akkor itt van a párhuzam. Tehát ez az egyik vélemény. Az egyik vélemény az az, hogy a 3-5 hét az innen jön. Van egy másik vélemény. Hád Amál, egy másik vélemény azt mondja, hogy ez a 3-5 hét, ez három olyan helyről van, ahol valamilyen speciális őrzők említve vannak a Tanakhban, a Bibliában, és egyik helyen 3 ilyen fő van, aztán 5, aztán 7. Hogy ennek mi köze van a... Oké, miközben van ennek az újholt hirdetéshez, vagy a szökév hirdetéshez, arról mindjárt vissza fogunk térni, de először nézzük, hogy miről van szó. Hádamás lajsek, a neget lajsek, szaimre a száv. Amikor az első szentély elpusztult Cidkiáhu király idejében, akkor azt írja királyok könyvében, hogy a szentély három őrzőjét is elhurcolták. Akkor ez a három. Elhurcolták Babilóniába. Hamisha, mi röjjepnél melech. Az ötös szám, az pedig ugyanitt ennek a folytatásában, hogy a király öt őrzőjét elvitték. A hét, Siva röjjepnél melech. A hetes szám pedig Eszter könyvében van, hogy az Eszter könyv elején azt mondja, a király, nem, Perzsia és Média hét minisztere, aki a király arcá, akik a király elé járulnak. Tehát a hét főminiszter. 3, 5, 7. Most ugye ennek mi köze van a... Oké. Tányi Rabbi Jeiszef, Hán is leisve, ha misre sivas, negecs leisve, semmi a száv, ha misre jöpné a melech, sivere jöpné a melech. Ugyanezt tanultuk egy brájtában is. Azt mondta Rabbi Jeiszef, honnan jön ez a 3, 5, 7? Ebből a három dologból. A 3 szentélyőrző, az 5 királyőrző és a 7, ami Perzsia királyánál van, hogy a 7 miniszter. Amilyen bárhogy vészef hallja, idne álma, lői panislói már hachi. Azt kezdte a bárhogy vészef, már miért nem mondtad korábban, hogy ez a magyarázat? Azt mondja, már lejú, lejávi dénetszik hiú, mi bajszta már nagyon vészef, lejávi lejú. Szóval nem tudtam, hogy nem tudjátok, de kérdezt, de akartátok volna tudni, mi a válasz? Akkor megkérdeztétek, volt valahogy kérdeztetek, és nem adtam választ? Oké. Mi köze van ennek a nagyon szép dolog, hogy akkor a Tanákban találunk olyan, olyat, ahol 3 őrző van, olyat, ahol 5, olyat, olyan 7. Mi köze van ennek a atyákhoz, az új év, vagy a szökév kérdetéséhez? Erre azt mondják itt a magyarázók, például a Maharal, tehát a löv rabbi, a prágai löv rabbi, hogy van egy olyan mondás, Malchuszadere kiáke, én Malchuszadese mája. Az evilági királyság mintázata az égi királyságnak. És hogyha az evilágon azt látjuk, hogy az őrzők azok 3, 5 vagy 7 vannak, akkor az isteni királyság védelmezői is ennyien kell, hogy legyenek. Kik az isteni királyság védelmezői? A bírák. Azt nem értem teljesen, hogy honnan veszünk ezt pont ebben az ügyben, mert ugye a bírák sok mindenben tárgyalnak, de itt van egyedül, hogy ez a 3, 5, 7, ez felmerül. Ráadásul különben itt is, ha jól értem, ez csak arra a speciális esetre vonatkozik, amikor nem a 71 tagú bíróság tárgyalja, mert ugye a Maimonides azt mondja, hogy mindig a 71 tagú kell tárgyalni, csak kivéve, hogyha meghatalmaz valakiket. Mindenképpen ez a magyarázata a rabbinak. Idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Szombat este folytatjuk, addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű sábesztek, nagyon szép hanukát, úgy sábesztek.